Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatóját, a 2019-es esztendő első Kertész válaszol című adásában. Mit is mondhatnánk ilyenkor, hogy ismételten eltelt egy esztendő, ismételten egy évvel öregebbek, ha nem is okosabbak lettünk, és mit lehet az év első napjaiban mondani, kívánni a kertészkedő, földet művelő embereknek, és természetesen főkertészünknek is, dr. Páfi Dénesnek, minthogy bort, búzát, békességet, valamint jó egészséget az új esztendők kihívásai elé. Ebben a néhány szóban úgy vélem, hogy benne van minden, amit csak kívánni lehet és kell. Kedves hallgatóink, ha úgy gondolják, hogy január a kertészkedés uborka szezonját jelenti, akkor tévedünk. Habár ilyenkor a kert még téli álmát alussza, ez nem jelenti azt, hogy nekünk is azt kell tenni. Januárban is van néhány teendő, de erről majd bővebben később. Tallózzunk most egy kicsit a régmúltba. Ehhez úgy hiszem, hogy Dénes nagyon ért, januárhoz számos különleges nap tartozik. Január boldogasszony, télhóhava, ugyebár? Ehhez nagyon sok népi megfigyelés kötődik. Melyek maradtak meg önben, például melyik a legfontosabb ön szerint?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm első adásunk alkalmából is kedves nézőinket és műsorvezetőnket, Klárikát, csatlakozva a jó kívánságokhoz, és ahhoz, hogy a sorrendet se felejtsük el, bort, buzát, békességet és jó egészséget. Itt most én a kenyérre és a borra szeretném csak kiélezni ezt a mondást, mert január 6-ával lett vége a karácsonyi ünnepkörnek, a visszenteléssel. Ezzel a nappal, 6-a után már 7-ével, aztán jött a farsangi időszak, a bálozás időszaka, és ugye a magyar leleményesen változtat ezen a sorrenden, azt mondja, hogy vízkereszt helyett borkeresztet ülünk, és addig iszogatunk, amíg el nem dőlünk. Ez a vízkereszt napjához is van időjárási jóslás, hogyha vízkereszt napján esik, akkor jó termés lesz, stb. De igazán majd január 22-éhez csatlakozik a legtöbb időjóslási és egyéb mondás vince naphoz. Ugye, ha megcsordul a vince, telik a pince, stb. Magyarul a decemberi ünnep, jeles ünnepkör után, mint egy pihenésképpen a bor veszi át a főszerepet, hiszen vince naphoz a pincejárások kötődnek elsősorban, amikor tulajdonképpen a termelők bemutatták egymásnak boraikat, munkájuk termékét, részben dicsekvés, részben az, hogy ismerjék el a szomszédok is meg, akiket behívnak vendégségül az ő munkásságukat. Ez nagyon kedves gesztus ez, és öröm az, hogy nem ment feledésbe. Egyre inkább legtöbb településen újra elővették ezt a ünnepet, és valóban pincejárásokat szervezik. Azzal kellett volna kezdenem, hogy ugye decemberben a borszentelés időszaka volt János nap, aztán 6-án a visszentelés. Mindig is szorosan kapcsolódott valahol a víz és a borka, mint termék. Nem csak a kánai mennyegzőbe, ami ugye Jézus első csodája volt, hanem abban is, amit elnézést, hogy most ezt személyesre veszem, gyakran megszoktam fogalmazni, hogy jó víz nélkül jó bor nincs. Természetes itt nem a népiesen megfogalmazott vízzel keresztelt borról van szó, hanem ez alatt azt értettem mindig is, és ma is, és a jövőben is, hogy a szőlő feldolgozásának, illetve bortárolásának higiéniáját csak megfelelő mennyiségű jó vízzel tudjuk fenntartani, megteremteni és fenntartani. A termék minősége mellett, tehát a szőlő minősége mellett ez a legalapvetőbb a bor minősége és jövője szempontjából.
Tehát akkor a legfontosabb vincenap. Kedves hallgatóink, amit még nem mondtam el a műsor elején, azért gyorsan most elmondom, hogy ez egy élőadás, és önök is hívhatnak, kérdezhetnek a szakembertől. A telefonszámok, amiket hívni lehet, 575 17 18 és az 575 17 19-es számok. Jól tudják, hogy ha külföldről hívnak, akkor a 00 3862-es számot is kell hívniuk. Tehát várjuk a hívásokat.
Klárika felvezetésében ugye szó esett arról, hogy az első adás alkalmával, egy új év kezdetén, hát azért mérleget is szoktunk készíteni. Ez a mérleg most nem csak a Moravidéki Magyar Rádió és Televízió 60 és 40 éves működésének évfordulójával van kapcsolatban, amikor ugye kívánjuk, hogy még hosszú ideig működhessen, jó erőben, egészségben és bölcsességben, mindkét részlege a híradásnak, tehát a rádió is és a televízió is, hanem ilyenkor hát szoktuk tekinteni az évet, hogy tulajdonképpen mérlegkészítésnél mi volt benne jó és mi volt benne rossz. A Magyar Meteorológiai Intézet több mint 100 éves mért és jegyzett adatokkal rendelkezik. Az elmúlt évet mérte az eddigi feljegyzések mellett alatt a legmelegebb évnek. 36 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet Magyarországon. Igaz, hogy ez a magas hőmérséklethez, ami ugye augusztusban csúcsosodott ki, de nagyon érdekes, hogy egy kisebb csúcs keletkezett októberben is. A magas hőmérsékletek mellett és a szélsőségek mellett, már ez is előfordult, víz is párosult, hiszen 800 mm körüli csapadék hullott, legalábbis itt a mi vidékünkön. És tulajdonképpen ebből a két tényezőből, fény, hő, víz, arra következtettünk szőlő esetében, hogy ugyan márciusban mértük a legalacsonyabb téli hőmérsékletet, de aztán gyorsan tavaszodott, és májusban már 30 fok körüli hőmérsékleteket mértünk, és a szőlő olyan vegetációt fejlesztett, hogy alig bírtunk a hajtásokkal, és 3 hét előnyt mérlegeltünk már úgy június-júliusra, és szüretkor ez az előny, vagy ez a pozitív hatás valahogy nem érvényesült. A mennyisége a termésnek legtöbb helyen jó, vagy nagyon is jó volt. A gyűjtött cukormennyiség az viszont csalódást okozott, mert ebbe viszont nem voltak rekordok. A problémát részben az okozta, hogy amikor a legmagasabb fény- és hőviszonyok voltak augusztusban, akkor volt egy száraz periódus, nem volt víz. Aztán szeptember elején jött egy nagy löket, 100 mm körüli. Ez az addig szárazon fejlett bogyókat, vagy fejlődő bogyókat sok helyen felrepesztette, fölrobbantotta a nagy mennyiségű víz a felszívás következtében, és ha ott nem ügyelt a termelő, akkor a termés rothadásnak indult, tehát ez is egy minőségrontó tényező volt. Az eddigi tapasztalatok borok kóstolása, ugye Mártonnap az első újbor mustra, aztán itt a Jánosnap körüli, borszentelés körüli kóstolások változó minőségeket tapasztalunk. Összességében mégis azt mondhatom, hogy ha nem is volt kiugró évjárat, de egy korrekt, különösen a termelők is nagyon mellé álltak, és mindent megtettek a minőség érdekében, egész jó minőségű borokkal is találkozhatunk. Természetesen a kép nagyon változó, mert kis ország, de nagyon eltérő körülmények, talaj, éghajlat, egyéb fajta összetétel, ezek mind befolyásolták az idei, illetve a múlt évi termés mennyiségét és minőségét. De hát ilyenkor szoktuk azt mondani, ne legyen rosszabb. Ez úgy esztendőbe sem.
De talán befolyásoló tényező lehetett az is, hogy a cukorfok nem volt olyan magas, mint amennyire számítottak a gazdák, hogy azért a tavalyi évben nagyon gyorsan sort került a szüretre. Tehát lehetett volna még talán várni vele.
Igen. Na most ugye ez a gyors szüret, ez nagyon érdekes, hogy amíg például domináló fajta itt Szlovéniában is, legalábbis ezen a vidéken, ugye a Laski Riesling, az olasz Riesling, mikor volt ennek bakművelésbe a megengedett szedési ideje, ahol hegykösségek működtek? Teréznapon. Ma, illetve az elmúlt évben teréznapra kifolt borog voltak. Tehát igen, és nem tudom ennek mi az oka. Számtalanszor járva településeket, beszélgetve termelőkkel, különböző előadások formájában, egyéb, mindig kihangsúlyozzuk, hogy a szüretidő mennyire befolyásolja a minőséget. És ugye hozzáteszem mindig, hogy ne az döntse el a szőlő szedés idejét, hogy a rokonságot mikor tudom összeverbubálni.
Sajnos ez a legtöbbször a legfontosabb tényező.
Igen, ezt kell mondanom nekem is, ezt tapasztalom, hanem döntsön három tényező a szüretkor. Cukorérés, savérés, íz, illat, zamatanyag érés, ami legtöbb esetben nem esik egybe, de eltérő fajta összetételnél ezt nagyon szépen lehet korrigálni az eltérő fajták különböző szedési idejével, de valahol ezek a meghatározó tényezők a jó minőségnek. Mert cukrot, savat tudunk mérni, ugye? Illatzamatot csak érzékelni kóstolással, és ugye ez azért egy kicsit bonyolult, mert nem biztos, hogy amit érzünk a bogyóba, azt érezni fogjuk a mustban is. De tovább megyek. Amit érzünk a mustba, nem biztos, hogy átmegy mind olyan mennyiségbe, intenzitással a borban is. Tehát a bevitele és a megőrzése az íz, illatzamat anyagnak, ez már a pincébe történik. Az oxidáció ennek az egyik legnagyobb ellensége. Amikor félünk a kénezéstől, kihagyjuk a kénezést, darabizővé, oxidáltá válik a bor, akkor természetes a legintenzívebb, legkitűnőbb íz-zamatanyagot is képes elnyomni az oxidált íz, a levegő íz, a darabíz, és az már nem a fajtára jellemző minőség.
Na és erre kell szerintem most az ünnepek után mindenkinek ügyelni, mert ugyebár valószínűleg nem csak ételből, hanem borból is több fogyott.
Darabba került a bor, így
igen,
van.
Igen, és tehát akkor most a borászok egyik legfontosabb feladata az ellenőrzés, a feltöltés, egyéb
és
dolgok.
És a kérszín biztosítása.
Hol kell állnia ennek most?
Nálunk az 50 mg pro liter kén a megengedett. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy amit fogyasztunk bort, az valóban ne kénezzük magasabbra. De amit tovább tartunk, tehát tavaszra, gyárra, ott 70-80 mg-ig minden tovább fel lehet menni, mert akkor egy kicsit ki is hagyunk a kénezés ellenőrzésénél. Ez a magasabbra beállított kén garancia arra, hogy nem következik be oxidáció. Vörösboroknál egy kicsit más a helyzet. A vörösboroknál a cefrézésnél van az alapkénezés, a színkinyeréshez és a több napon keresztüli kádba erjesztésnél sok hiba lehetőség van, ezért ott egy intenzív kénezés az nagyon indokolt, ami ugye 2 dekagram kálium, ez a tabiszulfit, vagy pedig 2 deci, minimum 2 deci kénes sav, mert ebben az esetben a kén a színkinyerést és a védelmet garancia, tehát növeli a színkinyerést és védelmet garantál. Később viszont a kénnek ellenkező hatása lesz, fakítja a szint, ezért óvakodnak a termelők a borosborok kénezésétől, pedig az is ugyanúgy igényli a kénezés, mint a fehérbor, de nem olyan adagokkal, 20-30 mg pro literes adagokkal, többször kisebb mennyiségben, mert ez nem változtat a színen, ha változtat is nagyon keveset, és ami változik, fakul, világosodik, az 1-2 hét múlva ragyogóbban, élénkebben jön vissza, mint kénezés előtt, ami volt.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Jól tudják, hogy ebben a műsorban lehet a szakembertől kérdezni, tehát ragadják meg az alkalmat. A két telefonszám 575-1718 és az 575-1719-es számok, amiken hívhatnak és feltehetik a kérdést. Még egy 20 percig körülbelül. Tehát akkor most a borosgazdák legfontosabb feladata, hogy rendben rakják boraikat, mert akkor ugyebár Vince napján pincejárás lesz, és akkor azért
tudjanak minőséget
pontosan
kínálni a vendégeknek.
Igen, igen, tudjanak mivel dicsekedni.
Így van, pontosan.
Ezen kívül beszélgettünk már arról, hogy milyen az időjárás, milyen volt az időjárás, milyen az időjárás. Az idei télen nem túl sok csapadékot kaptunk itt, szűkebb térségünkben, nem tudom, hogy pár kilométerrel arrébb mennyivel dicsekedhetnek. Tudjuk, hogy azért a facsemeték ültetése késő ősszel történt. Muszáj-e ilyen időszakban, hogyha ennyire száraz, csapadékmentes, hómentes az időjárásunk, néha télen ezek számára kijuttatni némi vizet, és mikor tegyük, ha tesszük?
Az eddigi mért lehullott csapadék az valóban nem sok, de ilyenkor a kevesebb víz is másképp érvényesül, mint nyári időszakban. Alacsonyabb a hőmérséklet, kisebb a párolgási veszteség. Ha nem fagyott a talaj, eddig ugye nem volt fagyott a talaj, és az eső intenzitása ugye gyenge volt, tehát nem záporeső formájában jelentkezett a víz, ezért bejutott a talajba. Tehát én nem gondolom, hogy ilyenkor akár késő őszi ültetett fáinknál is az öntözés indokolt lenne. Egy esetben megelőzésképpen lehet erre gondoskodni, örökzöldeknél. Különösen a szabad gyökérrel telepített örökzöldeknél, hogy a vörlabdások egész más helyzetben vannak, ugyanis ha lefagy a talaj, felszín, és a gyökérzet körül nincs kellően nedves talaj, amiből tudna felvenni a örökzöld, akkor párologtatás ugye folyamatos, örökzöld növényről van szó, szomjan halhat a növény. Ezért ott lehet indokolt az öntözés. De lom nélküli gyümölcsfáinknál egyéb, ott még ez a vízmennyiség, ami eddig lehullott, ez elegendő a pótlásra. Nagyon érdekes, hogy ugye a telek hószegények, és a hó biztosítaná igazán a talaj mélyebb rétegeinek is a víz utánpótlását, mert a nyári eső elszalad, stb., tehát ott kevés érvényesület. Viszont a téli csapadék, a hóba lehullott csapadék, az beivódik a talajba szinte veszteség nélkül, minden cseppje érvényesül. Ha most figyeljük a környezetünkben a meteorológiai jelentéseket, akkor itt rekord havazásokról hallunk, ugye, minden nap, Ausztriától Németország, Franciaország, sőt már a Mediterránumban is, Görögország, gond keresztül. Várható, hogy hozzánk is eljut ez a havasabb időszakperiódus, és ez különösen sokat jelentene a talajmély rétegeinek vízutánpótlásában. Különösen lejtős területeinken.
De az jó volna, hogyha nem úgy volna, mint a tavalyi évben, hogy a tél az enyhe, utána pedig kora tavasszal, amikor már ugyanán nem kívánjuk, akkor igen, hullik le
sajnos,
nagyobb mennyiség,
sajnos
és idegebb
ugye,
van.
Hajlamosak vagyunk sok mindent az időjárásra fogni, talán olyan dolgokat is, amit saját magunk követünk el, akár mulasztással, vagy akár elkövetéssel. De ugye a természet egyensúlyra törekszik. Most, hogy meddig van csapadék szegény, vagy mentes periódus, és utána jön az özönvíz, tehát gyakorlatilag lehullik ugyanaz a csapadék mennyiség, ez ha csak nincs valami drasztikus emberi beavatkozás ennek megbontására, akkor azért a természet kiegyenlíti önmagát, hőmérsékletben is, csapadékban is, de azért jó, ha az emberi közreműködés az ezt a szabályt, ha szabad azt mondanom, akkor nem befolyásolja negatívan, ellenkezőleg.
De nagyon sokszor ezek a statisztikák, amik készülnek, ezért nem hogy pontosnak pontosak, hanem nem a valódi.
Nem általánosak.
Igen,
ugye?
Tehát pontosak. Nem azt mutatják, ami valóban történik a természetben, mert hiába az átlag csapadék megvan, hogyha fél évig nincs, másik fél évben meg túl sok
igen.
van.
Az előző évhez még szabad legyen annyira visszatérnem, hogy bonyolította a termelők dolgát a növényvédelmi problémák gyakorisága, vagy intenzitása. Mert ugye minden volt, a szőlőre visszatérve most újra, peronoszpórától lisztharmaton keresztül, talán a szürkerotadás volt a legkevésbé jelentős, de mellette viszont megjelent nálunk legalábbis a fekete rotadás. Hát én mondhatom azt, hogy több mint 40 évet töltöttem el növényvédelembe. Fekete rothadással korábban nem találkoztam, de az elmúlt évben igen. Először nem is tudtam hova tenni a tünetet, minden irodalmat igénybe kellett vennem, hogy egyáltalán azonosítani tudjam, hogy miről van szó. Tehát számítani kell a jövőben is. És ugye ahhoz, hogy a növényvédelmi költség, vagy a gyakori permetezésekből adódó környezeti és humán mérgezés, szennyeződés kisebb legyen. Én úgy gondolom, hogy a toleráns, illetve rezisztens fajták, tehát betegségekkel szemben toleráns vagy rezisztens fajták szerepe a jövőben még inkább felértékelő. A magyar statisztikai jelentés szerint az elmúlt évben környezetszennyezés szempontjából első helyen az olajipar áll, második helyen a mezőgazdaság, ezen belül állattenyésztés első helyen, de a második helyen a szőlő és gyümölcs, a gyakori növényvédelem miatt. A harmadik helyen meglepő, a hölgyek közreműködése, pontosabban igényeinek növekedése révén a kozmetikai ipar. Na most visszatérve a gyümölcsszőlőre, szinte minden fajon belül szilva, cseresznye, megy, körte, alma, szőlőnél különösen, nagyon sok toleráns, illetve rezisztens fajta van már. És ezektől a fajtáktól nem kell félni. Mert ezelőtt 20 évvel azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy ellenállóbb legyen egy fajta, valami engedményt kell tennünk. Mi volt legtöbbször ez az engedmény? A minőség. De ma már erről nincs szó. Ma egy rezisztens vagy toleráns fajta minősége, végtermékének, most a borra, a szőlőről van szó, végtermékének minősége nem különbözik legtöbb esetben az európai fajták minőségétől, de lehet annál jobb is.
Csak a mentalitásunk nem változik, hogy mit keresünk, milyen fajtát, milyen...
Ez egy nagyon érdekes dolog, a mentalitásunk. Nagyon sokszor tapasztaltam. Egy rezisztens vagy borbirátokon bemondják a fajta nevét. Ugye, ha az olasz rizling, akkor egy ponttal többet kap. De ha egy rezisztens fajtának a nevét mondják be, akkor az biztos, hogy aláértékeljük. Ezért jobb, ha nem szólunk a fajtákról, reálisabb a borbirálat. Sokkal reálisabb. Nem befolyásolja a fajta név vagy ismeret magát, a végterméket, a bor.
Csak akkor a borvilágot menetét kell megváltoztatni.
Igen.
Szokásait ott
pontosan,
is.
Pontosan. Tehát nem bemondani a fajtát, hanem sorszáros szerint jönnek a fajták, majd a végén kiderül aztán az eredmény. Most már ezt azért egyre több helyen alkalmazzák. Szerencsére.
A múlt adásban Tündével többet beszéltek a kákiról.
Igen.
Ami engem érdekelne, hogy mennyire mélyen gyökeresednek ezek a növények, és tapasztaltam, hogy azért most már így a kertekben egyre több helyen megtalálhatók itt térségünkben is, és amit én kaptam kóstolásra, hazai kákit, rengeteg mag volt benne, ami furcsa volt, és az íze se volt meg annyira. Ilyenkor ezek visszaütnek az ősökre, vagy miért történt az, hogy ennyi magot rejtettek? Tehát nem egy-kettő mag, hanem legalább 10-15 mag volt egy kis gyümölcsbe.
Ez elsősorban fajta kérdés. Hogy milyen fajtát termesztünk, vagy milyen fajtát kóstolunk. Mert a fajták közt igen nagy az eltérés. Ugye ma a legkedveltebb fajta, vagy keresettebb fajta, frissen néztem utána éppen adás előtt a lent a placon a vetőmag boltba, a vanília nevű fajta. Mellette párhuzamosan a csokoláde nevű fajta. Ezek mind mag nélküliek.
De van egy hallgató, aki kérdezni szeretne, erről a témáról majd kicsit később fogunk akkor beszélni. Halló, jó napot kívánok!
Bocsánat, üdvözlöm, Kárika, nagyon boldog új évet kívánok!
Köszönjük szépen!
Úrnak is, Anna vagyok, és nekem egy furcsa kérdésem van, egyre többet hallok a batátáról, ugye ez az édes krumpli.
Igen.
És azt szeretném, mérnök úr, kérem kérdezni, hogy én cukor problémákkal küzdködöm, és végül is már azon gondolkoztam, hogy van egy kis kertecském, és van, tudok-e ültetni, vagy megmarad-e itt, vagy saványkás a földünk, Vas megyében élek, és nem tudom, hogy mit tetszik erről gondolni. Vagy vásároljam meg inkább.
Köszönjük a kérdését. Én a válaszomat ilyen, hogy mondjam, fele-fele módon.
Megkérhetem, hogy egy kicsit hangosabban, nem tudom, az én telefonommal lehet a gond, mert nagyon halkan hallom a mérnök urat.
Mi viszont tökéletesen halljuk önt.
Elhívjuk a süket, tehát én nem tetszik, hogy korral jár.
Próbálok hangosabban. Tehát én a kettő között adom meg a kérdést. A jó kötött vasmegyei talaj, általában azt mondjuk, hogy hideg talaj és savanyú.
Az ember szív meleg.
Az igen, meg a kéz is legyen meleg. Természetes javítani lehet a szerves anyaggal, főleg tőzeggel, hogy jobb legyen az állaga a talajnak, és a felmelegedése gyorsabb legyen, ugyanis a batát a hőigényes növény. Ide akarok kilukatni.
És a fényt is szorogítani.
Természetes, hogy ez együtt jár. Ez együtt jár a kettő, fény és hő, mellette bő tápanyag és víz.
Vukszál jó, ugye?
Tökéletes a vukszál. Tehát kísérletezni lehet vele, mert ugye a kereskedelemben lehet kapni fehér vagy sárga húsú fajtát, lehet rózsaszint, ugye?
Ez a fekete is az
a fekete, olyant is lehet kapni, igen.
Az is batáta?
Vagy lilát, igen, batáta.
Lila, igen.
És én azt javaslom, hogy kísérletezni tessék. Kipróbálni mind a négy vagy három változatot, ami a kereskedelembe kapható. Na most egy kicsit azért itt bonyolultabb a dolog. Nem. Ezt elő kell nevelni. Tehát cserébe tenni, így van.
Vagy virágrátában.
Vagy oda, de a cserép azért jobb, mert ugye abból ki lehet ütni, és akkor szabad földbe kiütetni. De ládából ugye bolygatni kell a gyökeret.
Ez igen.
Igen. Tehát, és akkor a májusi fagyok után kiültetni, ugye már az...
Orbán után, gondolom.
Melyik Orbán után?
Májusban van, 23-án az Orbán.
Ja, Fagyoszentre gondolt. Igen, én is arra, úgyhogy...
Az, ami, bocsánat, nálunk így mondják az Orbánnak.
Igen, igen, az utolsó Fagyoszent.
Igen.
Valóban. Tehát azért... célszerű csak utána kiültetni. Természetes, ha megfelelő védelmet tud biztosítani neki az ember, és április végétől már a kinti hőmérséklet alkalmas arra, nincs éjszakai lehűlés, és nem csak hagypontra gondolok, hanem 3-4 vagy 5 fokra, ugye, nagy hőingadozásra, akkor minden további nélkül kiültethető, de az védelmet igényel. Akár sikfólia, akár fátyolfólia, vagy üveg, ez, de a cserébe előnevelés, ugye ez egy kuszó-fuszó növény, a igen. Földön terül, nagyon igen. Is gyökeresül mindenfelé.
És vízigényes, tehát azt tudom most már, hogy akkor hő és
hő, fény, hő, tápanyag és vízigény. Ez és a három szempont.
Tehát rendszeresen öntözni.
Pontosan, kell. Pontosan.
Igen, pontos. És akkor nagyon szépen köszönöm, mert próbálkozom vele.
Hát próbálkozni lehet, én tapasztalatból tudom, én a narancssárga színű batáta gumókra esküszöm, de egy ötlet talán, hogy egy gumóból több kis növényt lehessen nyerni, igen. Hogy ilyenkor le kell gyökeresztetni. Tehát pálcával keresztül van szúrva a batáta gumó, víz fölé berakva, hogy kezdjen gyökeresülni, és az oldaláról kezdenek kijönni a kis új növénykék, és ezeket utána újra kell gyökeresztetni, és akkor egy gumóból 4-5-6 kis növényt is nyer. Amire még azért talán majd a termesztése során vigyázni kell, hogy nem szabad engedni, hogy legyökeresedjenek az indái.
Mert burjáncik, ugye? Klárika?
Igen, és akkor igen. Utána nem lesz alatta termés, tehát csak ott, ahol be van ültetve, és ott alatta lehessenek.
Igen. Ilyen vakindák lesznek, mint a... Igen, igen.
Na, ennyi tapasztalatom van, mert én most már egy pár éve szoktam nevelgetni batátát. Ugyan én cserébe, egy hatalmas nagy cserébe, de azért igen. Egy jó félvödör, háromnegyed vödör batáta termésem egy-egy cserépről szokott lenni.
Van
tehát próbálkozni
egy
lehet.
Nagyon nagy leander cserepem, amiből a leander...
Az pont jó lesz neki.
Az jó, és akkor abban benne is hagyhatom, ugye?
Minden további, kedves hölgyeim, ugye maguk édes emberek ezek szerint, és ezért igénylik a batátát. Ugye nagyon érdekes ez a trópusi burgonya, ellentétben a mi
hagyományos
burgonyánkkal, mert a mi burgonyánk mikor lesz édes?
Ha kicsit megcsipi a fagy.
Igen. Tehát,
és akkor nem puhul meg?
Nem puhul meg, de édes lesz a mi burgonyánk.
Én azt hittem, ha megcsipi, azt hittem csak a csitkenye és a kökény az, amikor jó. Ez mondom, mérnök úr, férfiak nélkül meghalnánk, akármilyen alamosok vagyunk.
Hát, ha nem is halnánk meg, de azért csökkenne a létszám. Így van, csökkenne a létszám. Igen. A másik dolog, a batáta viszont, mikor lesz édes?
Azt nem tudom.
Ha hőkezelik. Tehát sütéssel, főzéssel. Ha maga most egy nyers a batátát megkóstol, ízetlen, mind a takarmányrépa, sőt, még rosszabb annál.
De sütve finom.
Sütve, főzve viszont csodálatos finom, mert a keményítő amit tartalmaz, az a hő hatására alakul át szénhidráttá, a mi burgonyánknál meg ugye a hideg hatásra alakul át.
Szénhidrát, maga szénhidráttal.
Így van, így van. És ugye állítólag...
Akkor majd kevesebbet teszem belőle.
Nem, állítólag...
Nem, állítólag lehet, igen, a cukorbetegeknek ajánlott a batát a fogyasztása.
Ajánlott, ugye, Márika? Érdekes, hogy a szénhidrát hallottál, mégis megdöttentem egy kicsit, de hát
nem,
majd
nem, nem.
Kitapasztalom, és nagyon-nagyon köszönöm.
Kedves Anna, a... még engedjen meg valamit.
Igen?
Ha nem sikerül a batátát, hogy mondjam, csúcsra járatni majd a termés eredménybe, mennyiségbe, akkor próbálkozzon a csicsókával.
Azt is hallottam, és azt így is van. Ugyanígy,
nem,
az, az is nagyon szaporodik.
Csicsóka az, az verhetetlen, az a méghajlati adottságunk alatt csodálatosan szaporodik. És ugye a csicsókánál az volt az alapprobléma, hogy annyira
azt mondom,
ne, nem, annyira azt mondom, hogy rücskös, tehát hullámos felszínű volt, hogy nehéz volt tisztítani.
Igen,
a gombát.
Ugye?
Így van, viszont ma már vannak benne olyan fajta változatok, ezen a piacon lehet vele találkozni, ami nagyobb méretű gumó és egész sima, tehát már ügyesen lehet feldolgozni.
És ugyanolyan feltételei vannak, mint a
batátának? Nem. Ennek semmi feltételei.
Igénytelen, ugye?
Nagyon igénytelen. Ennek tulajdonképpen, ha nem fagy le mélyen a talaj, akkor minden talaj átterel a gumója, csak a vaddisznókat tartsuk távol, mert azok nagyon szeretik. Igen, és állítólag, ugye, ennek is a szénhidrát tartalma a cukor betegek számára nem jelent problémát.
Igen, ezt hallottam, gyermekkoromban patakparton vadon termett.
Erről van szó.
Spontán,
így van, így van, így van.
Ez ilyen önkéntes.
Így van.
Ezt is édes krumplinak hívták, ugye?
Nem, ez ugye a csicsóka.
Ez
a csicsóka.
Ez volt neki a népi neve. Igen. Igen, ezt tényleg én is hallottam. Már megpróbálom, aztán ki se lehet írtani, tehát ez ízelő.
Igen, igen.
Nagyon köszönöm, és nagyon
mi köszönjük,
élek.
Viszont
nagyon
kívánjuk.
Nagyon köszönöm, jó egészséget, viszont találsak.
De tényleg milyen furcsánk vagyunk, mi emberek. Tehát így a csicsókáról, ahogy mondja, tehát ez egy nagyon-nagyon régi.
Persze.
Abszett. Ismert növény, és mégis valahogy nekünk most a batáta sokkal fontosabb,
igen,
fölkapottabb,
igen,
mint az, amit
igen, már újdonság.
Dédanyáink is fogyasztottak, igen, és ez szerintem nagyon kevés kertbe található a mai világban,
biztosan,
meg furamód.
Biztosan, biztosan. Pedig ugye a kompozitékhez tartozik a fészkes virágzatúakhoz a növény, még úgymond padlóvázákba is vágható a hosszú szárral a virágzatai, és tartós a vázába is, tehát többes hasznosítású.
És egy alaposabb mosás után héjába is
minden
lehetne
további
fogyasztani.
Nélkül. Persze,
héjastól
persze,
is lehetne
persze,
fogyasztani.
Persze, tisztességes mosással az minden.
És mégis elfeledkeztünk róla.
El. Hát az újdonság, ennyit jelent az újdonság, ugye, ami még nem volt, meg azért propaganda is, ugye, hallunk róla, főzőműsorokban, ugye, én még csicsókáról nem hallottam, de édesburgonyáról egyre többen,
igen,
úgyhogy ezek is befolyásolják a feledést, vagy a terjedést.
Visszatérve a kákira, lehetség, ezeknél ezek fajták, vagy hibridek?
Fajták,
már?
Fajták.
Ezek már mind
fajták. Fajták,
fajták. Fajták, tehát akkor valószínűleg valóban fajta, tehát a fajta tulajdonságot hordozó tulajdonság volt ez, hogy sok volt a mag
egyértelmű
benne.
Egyértelmű.
Nem tudom, hogy milyen fajtát, amit kaptam, csak nagyon elcsodálkoztam rajta, hogy lehet egy olyan kis kákiba ennyi mag.
Ugye a fajták nagyon eltérően viselkednek a hideggel, a faggyal szemben, hiszen mediterrán növényről van szó, nem véletlen az olaszok a fajták előállítói is, meg a szaporítóanyag előállításban is ők vezetnek. Van most egy nyikitin nevű fajta, ami például mínusz 30 fokot bír ki. Míg a jelenleg például ez a vaníliánál különösen megszíblelendő, hát nekem egymás után két télen visszafagyott a vanília nevű fajta. Most újra szép veszély vannak, izgulok, hogy ne fagyjon újra vissza. Tehát ott már a 10 fok körüli vagy alatti hőmérséklet károsíthatja. De a jelenleg forgalomban lévő egyéb fajtáknál ez a fagytörés, ez jobb, de a kiemelkedő fagytörő az a nyikitin nevű fajta.
Uh-huh. És hogyan téliesítette?
Van egy cső szigetelő hungarocell anyag. Különböző méretben. Két félből áll, ezt a vesszőre, ezt húztam rá, illetve ragasztottam rá. Vesszőre ez alkalmas, természetes koronás törzses pácskára már nem. Ezért itt azért a téli fagyok, vagy téli viszonyok a döntőek. De, amint említettem az elején, ez a legkeresettebb most a fajta választékban.
Hát nálunk kukoricaszárborítást kapott, meg egy jó zsákot a tetejére. Hát reménykedem, mert nálunk egy friss ültetésű van.
Szintén vanília.
Igen. Úgyhogy nagyon reménykedem, hogy túléli a telet, és azért is kérdeztem, hogy azért ilyenkor télen, hogy mennyire vízigényes kell-e számára ilyenkor egy kis...
Na most nagyon érdekes, ugye a kaki termesztésnél, vagy termesztéssel foglalkozó irodalom mind kiemeli a vízigényét a fajtának, vagy a növénynek. Tehát nyári vegetációban igenis vízigényes.
Ugye, ahogy a kivi is.
Az is, igen, így van.
Úgy látszik, a mediterránról származó növények azért nyáron nagyon szeretik, hogyha sok vizet kapnak.
Igen.
Még talán néhány percünk van, talán 2-3 perc. Ilyenkor télen szobanövényeink is sínylődnek, nem csak a kintiek a hidegtől, a bentiek meg inkább talán a melegtől. Mire ügyeljünk? Mennyire szabad ilyenkor télidőbe tápoldatozni a növényeket? Mennyire nem szabad? Mit okozhat, hogyha túl sokat juttatunk ki?
Az egyik legbonyolultabb feladat szakmailag a fagyérzékeny dézsás növényeink átteleltetése, amik nyáron ugye szabadban nagyon jól érzik magukat, de aztán mikor a szabadból bekerülnek a kényelmes, vagy számukra kényelmes, vagy kevésbé kényelmes, vagy optimális telelőhelyre, ott jönnek a problémák. Miből adódik legtöbbször a probléma? A telelőhely hőmérsékletéből és páratartalmából, összefüggésben a fényviszonyokkal.
Ezek a dézsások, de a szobanövényeinkre gondoltam, én kimondottan a dísznövényeinkre.
Hát ugye bonyolultabb a kérdés. Levéldísznövényekről, vagy virágzó dísznövénye, virágaival díszítő dísznövények.
Most csak akkor beszéljünk a levéldísznövényekről, majd akkor következő adásban a virágzóakról is.
A fikuszfélék, a pálmafélék a leggyakoribbak a lakásba. Most ha a szoba hőmérséklete általában nem több 20 foknál, akkor a heti egy, maximum két öntözés, ez ugye függ az edény cserép nagyságától, a föld mennyiségétől, mert ha nagyobb a balni, akkor ugye kevesebb öntözést igényel, ahogy értem, időintervallumban, mert több vizet képes magába foglalni, viszont minél kisebb edény, ugye annál gyakoribb öntözést igényel. Arra kell törekednünk lehetőség szerint, hogy hajtás növekedés ne induljon el ezeknél a növényeknél, hogy legyenek nyugalmi állapotban. Mert a fényviszonyokat kevésbé tudjuk befolyásolni. A szabadbani fényviszonyok, amik érvényesülnek részben ugye a lakáson belül is, ezek nem elegendők a hajtás zömök szép sötét színű megjelenéséhez, ezért mindig etiolált, nyullott hajtások keletkeznek, ami nem kiváltos. Ezen a téren a pálmák a leg, hogy mondjam, képlékenyebbek vagy ellenállóbbak, mert akár az ágy alatt tartjuk télen, ott sincs van semmi probléma. Fagymentes helyen tartva minden további nélkül, ugye jól érzik magad, vagy legalábbis baj nélkül áttelelnek. A fikusznál kevés, fikuszféléknél kevésbé, a pálmaféléknél gyakrabban fordulnak elő különböző kártevők, elsősorban pajzstervek. Ugye a 15 fok feletti hőmérsékleten télen is képes szaporodni, például a kagylós pajzstetű. Ezért ügyeljünk arra, hogyha ilyen fertőzött növényről van szó, akkor lehetőség szerint mechanikailag távolítsuk el ezeket mosással, mert ugye permetezés lakáson belül nem létezik.
Jó, tehát akkor ennyi jó tanács a mai adásban. Kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, kertészünknek megköszönöm a jó tanácsokat, önöknek szíves figyelmüket. Egy hónap múlva, február 5-én ismét várjuk önöket a rádió készülékek elé, reméljük, hogy több kérdés fog érkezni. Úgyhogy más ma már nem mondhatok, mint addig is a viszont hallásra.
A viszont hallásra abban a reményben, hogy az útviszonyok is megfelelőek lesznek.
Hát reménykedjünk benne.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.